Kulcsra kész. Épít, bérel, vásárol. Kárpát Iván ingatlan piaci műsora.
Jó napot kívánok! Kárpát Iván vagyok, a mai műsor létrehozatalában segítségemre van Lehocki Mirjam, ő veszi fel a telefonokat, és Studer Dániel technikus kollégám. A stúdióban pedig, ahogy azt múlt héten is megígértem, dr. Nagy Zoltán ügyvéd. Szia Zoli!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Szóval ingatlanokkal kapcsolatos jogi kérdésekre fog válaszolni önöknek, feltéve a telefonálnak 24 06 953, 24 07 953, és 30 30 30 953-ra pedig várjuk a kérdéseket, ahová egyébként érkeztek is már. Van is egy hosszabb, akkor kezdem azzal, örökléssel kapcsolatban szeretnének kérdezni. A kérdezőnek azt írja, a nejem jelenleg én látom el, mert gondozásra szorul. Középstádiumi demenciában szenved, de még nincs gyámság alá helyezve, folyamatban van, de itt megakadtam, ma kell választ adnom a gyámhatóságnak a műsor után, hogy vállalom-e a gyámságot, vagy anélkül élünk tovább, ahogy már 2 éve. Azt mondja, hogy a gyámhatósági ügyintéző nem tudott nekem választ adni az alábbi kérdéseimre. És akkor most itt jönnek a kérdések. A nejemnek nincs közvetlen le- és felmenője. 30 éve vagyunk házasok, nekem a korábbi házasságomból 2 gyermekem van. Ha a nejem hal meg előbb, akkor gondolom, én öröklöm a házunk ráeső részét. Ha viszont gyámság alá kerül, én vagyok a gyámja, de én halok meg előbb, akkor mi lesz a következő lépés? A gyámhatóság kénytelen lesz valahol elhelyezni, mert nem tud magáról gondoskodni, nem tud kommunikálni, és nem képes döntéseket hozni. A gyermekeim külföldön élnek, nem fogják elvállalni a gyámságot, a gondozást pláne. Mi lesz ilyenkor az ő tulajdoni részével, ki örökli, ki értékesítheti, mi lesz a végrendelet nélküli vagyonunkkal, újabb gyámot kell kinevezni, aki intézi az ingatlannal kapcsolatos további teendőket, vagy valamelyik gyermekemnek kell ezt bevállalni. Unokatestvérének unokája, féltestvérének leánygyermeke és azok leszármazottai ugyan van a nejemnek, de elég laza a kapcsolat, évek óta nincs velük kontakt. Hát ez egy elég összetett történet, és eléggé megrázó is. Azért ez egy elég kemény élethelyzet. Mit tudsz erre mondani, Zoli?
Igen, nem is biztos, hogy sikerült mindent megjegyeznem. Alapvetően, amit le kell szögezni, hogy a gyámsági pozíció, illetőleg a feleségnek a gyámsági helyzete nincs összefüggésben az örökléssel. Uh-huh. Tehát a feleség halála esetén az ő törvényes örökösei örökölnek. Jelen esetben, hogyha ennél közelebbi hozzátartozók nincsenek, vagy nincsenek közeli hozzátartozók egész pontosan, akkor a férj fog örökölni.
Tehát az unokatestvér, unokának az unokája.
A férj megelőzi a törvényes öröklés rendjében, így van. Abban az esetben, vagy arra az esetre, hogyha a férj halna meg előbb, akkor jöhetnek szóba törvényes örökösként az említett rokonok, amit vagy azok hiányában, hogyha esetleg ők már nem lesznek, akkor a magyar állam, mint szükségképpeni örökös, illetőleg még a helyi önkormányzat is, mint szükségképpeni örökös szóba jöhet. Tehát mindenképpen van örököse az ingatlannak, bár nyilván a kérdezőt az érdekli, hogy a rokonságon belül, vagy a hozzátartozói körön belül hogyan lehet örökség. Abban az esetben, hogyha a gyám hamarabb elhalálozik, az nem várható el a gyerekektől, hogy emiatt hazaköltözzenek, gyámságot vállaljanak, gyámsági pozíciót vállaljanak, és gondozási feladatot vállaljanak, akkor ezt majd a gyámhivatal meg fogja oldani hivatásos gyámmal vagy gondnokkal ezt a pozíciót. Tehát ilyen szempontból meg tudom nyugtatni a kérdezőt azzal, hogy az ő esetleges halála esetén azért a gondozás az meg fog tudni valósulni, és mire nem válaszoltam még.
Szóval mi lesz ilyenkor az ő tulajdoni részével, ki örökli és ki értékesítheti, mi lesz a végrendelés? Tehát magyarul, hogyha már ő sincs és a felesége is elhalálozik később, akkor mi lesz a vagyonnal?
Akkor a feleség, tehát ha ő halálozna el először, a férj, akkor a feleség rokonai fogják ezt az ingatlant, vagy ezt a vagyont, ezt a hagyatékot megörökölni.
És akkor ilyenkor ez még belefér egy féltestvér unokája, a féltestvér, tehát hogy még ez a...
A féltestvér unokája az ugye testvér unokája, tehát...
Igen, nincs különbség a jogban a féltestvér és a testvér igen. között. Mármint, hogy édes testvér. De sőt, az is édes, na szóval nem testvér, akarom még jobban benne testvér, igen.
Így van, tehát...
De és akkor itt a kérdés az, hogy ő vállalja ezt a gyámságot. Hogy ennek akkor szerinted van-e ilyen szempontból jogi relevanciája, hát nyilván egy csomó mindenben az intézkedni úgy fog tudni, hogy a gyám.
De ez soha nem egy kötelező pozíció, tehát nem kell vállalni, hogyha valaki, mint jelen esetben úgy.
Mert ahogy azt mondtad, nincs összefügg, tehát az öröklési dolgokkal kapcsolatban az ő gyámként való megjelenése, vagy nem azzá válása, nincsen befolyással. És minden mást akkor ennek tudatában kell neki. Hát nyilván most innen nem fogunk távgyógyászatilag azt mondani, hogy ő most legyen vagy ne legyen.
Igen, bár a feladat az meglehetősen sürgető, mert ugye neki ma kell nyilatkozni, de azt gondolom, hogy
igen, de
talán elmondtunk egyébként majdnem mindent. Vagy
igen, tehát hogy a lényeg az, és akkor aztán megkönnyíti Lászlónak a döntését, hogy magában ez a gyámként való megjelenés amúgy az öröklésben nem játszik, viszont hát én ezt meg laikusként mondom, mert nyilván minden más, meg amit intézni kell, az meg talán hát az talán meg hát egyszerűbb, nem? Hogyha ő a...
Ez egészen biztosan így van, tehát neki az élete nyilván megnehezül azzal, hogy vállal egy adminisztratív pozíciót, de egyébként meg a feleség vagyonával való rendelkezés, vagy egyáltalán csak annak a megóvása is, az praktikusabb
az ő kezében, így van. Igen, jó. Akkor ennél többet most nem mondunk, ezt szerintem ebben rengeteg információt. Köszönjük szépen a kérdést, és akkor jöhet az első telefonos hallgató. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Érdeklődni szeretnék, hogy Újlipótvárosban a Szent István Parkban van egy 50%-os tulajdonjogú ingatlanom, és a másik 50%-os tulajdonossal nem tudok az árba semmiképp megegyezni. Én benne lakom. Na most valószínű, hogy közös tulajdon megszüntetése lesz az ügyvédje szerint a bíróságon, és árverezés. És azt szeretném megkérdezni, hogy velem együtt fogják árverezni, én is árverezhetek-e, a felére tudok árverezni, vagy az egészre. Körülbelül hány év ez, és milyen összeg várható egész költség. Ja, és hogy kifizeti. Köszönöm szépen.
Jó, egyedül a hány éves a kapitány nem hangzott el kérdésként, de...
Ja, összejöttem
el. Semmi gond egyébként. Jó, tehát alapvetően a közös tulajdon megszüntetés, amit kezdeményezne, az jelentheti azt, hogy árverezésre kerüljön az ingatlan, de hogyha jól értem, akkor ön képes és hajlandó lenne megváltani a tulajdonostársnak a tulajdoni hányadát, csak nem tudnak megállapodni az összegben.
Pontosan, túl sokat kérjünk.
Világos. Jó, akkor viszont egy perben nem azt kellene kérnie, hogy árverezzék el az ingatlant, hanem azt, hogy a bíróság adja az ön tulajdonába a tulajdonostársnak a tulajdoni hányadát, nyilván az ön egyidejű megváltási ár megfizetésével. És a bíróság hozhat ilyen ítéletet, sőt, hoz is, hogy a tulajdonostársat kvázi megfosztja a tulajdonjogától, nem teljesen jó a szó, de egy kicsit mégis, és az ön tulajdonába adja, és a megváltási árat pedig a perben kirendelt igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő fogja meghatározni, és az lehet, hogy alacsonyabb lesz, mint amit most a tulajdonostárs kér, lehet, hogy magasabb lesz, nem lehet tudni, nyilván ennek az időbeli kifutásától is függ, de az biztos, hogy az lesz az irányadó.
Szuper, és még egy utolsó kérdés, hogy ügyvéd úr vállal ilyen ügyeket?
Igen, vállalunk ilyen ügyeket, több ilyen perünk volt, gondolom lesz is. Ami még nem hangzott el egyébként, hogy ugye az előző csomagban kérdezte, hogy mennyi időt vesz igénybe.
Igen, hány év, és hogy körülbelül mennyibe kerül, körülbelül át.
Hogy én azt gondolom, hogy ugye Szent István Parkról beszélünk, tehát jó eséllyel a Pesti Központi Kerületi Bíróságon lesz a per, bár a kérdés, hogy az alperes hol lakik, de azt mondom, hogy egy évvel kell számolnia, hogy legyen egy elsőfokú ítélet minimálisan. Aztán az ellen már szerintem, bár lehetséges a fellebezés, de nem feltétlenül van értelme a másik fél részéről, úgyhogy egy bő egy évvel számolva lehet, hogy az ön tulajdonába kerül a teljes ingatlan, és lezárul ez az egész történet. A költségeket tekintve, ugye itt az ingatlan értékét is kellene ismerni, mert az illetéket az nagyban befolyásolja, az, hogy szakértőre lesz szükség, a szakértőnek jó néhány százezres szakértői díj igénye lesz, illetve az ügyvédi költség. Ez a három csomag vagy tétel az, ami jelentősebb tétel, vagy jelentős tétel a per során, azért itt összességében bőven-bőven milliós nagyságrendről beszélünk összesen. Mindent önnek kell megelőlegezni, kivéve egyébként, hogyha a vagyoni jövedelmi viszonyai miatt valamilyen költségkedvezményre jogosult, de alapvetően a felperesnek önnek kell mindent megelőlegezni, és főszabály szerint az ilyen perekben az illetéket és a szakértői díjat azt a tulajdoni arányoknak megfelelően osztja meg a bíróság, tehát nem fog az egész visszajönni önhöz, hanem csak felére kötelezik majd megfizetni a másik felet, az ügyvédi díjat pedig mindenki maga viseli.
Nagyon jó, hát ez nagyon jó hírek. Köszönöm szépen, végül sokkal többet tudtam meg, mint az internetről. Köszönöm szépen.
Ezért érdemes minket hallgatni. Köszönjük szépen.
Köszönöm, minden jó. Viszont hallásra. Viszont.
24 06 953, 24 07 953, és 30-30-30-95-3, illetve szeretném felhívni arra is a figyelmüket, hogy egyre többen használják ugye a mesterséges intelligenciát, és hát ott jogi és egészségügyi ügyekben is, bár egyébként nagyon-nagyon jó dolgokat tud mondani, de azért még mindig erősen hajlamos a hallucinációkra, és azért arra ne építsünk se diagnózis, se pert, hogy mit mondott a ChatGPT, mert mondjuk, vagy bármelyik Gemini, mert valamikor eltalálja, valamikor nem, valamikor féligazságot mond, valamikor teljeset, tehát hogy azt hiszem, Zoli, benneteket még azért nem még nem fenyeget teljesen. Ez bár azt hiszem, mesélted nekem, hogy már te is kaptál beadványt úgy, hogy valaki megiratta.
Láttam már, meg hallottam ilyenről, igen. Valamelyest fenyeget persze, mert...
Hát engem
mert
is.
Tehát eddig is mindenki keresgélt, eddig mindenkinek a Google volt, igen, a legjobb barátja, most már inkább az AI termékek a barátok, és mindenki utána kérdez, és valóban egészen helyén való tájékoztatások tudnak születni, és esetleg a 20 mondatból csak egy kapitális szamárság, és az félre tud vinni azért sok embert.
Jó, szóval óvatosan. Fenntartás. Hát első véleménynek jó, de aztán utána mindenki úgy orvoshoz, mint ügyvéd. Ez és egyébként hosszasan lehet sorolni, ugye, és mindenki hallgassa természetesen a Klubrádióban szombatonként délután a 1 órától fél kettőtől a Mesterséges Értelem című műsort, amit szintén én készítek, és remek jó ötleteket lehet ebből megtudni. Szóval 24 06 953, 24 07 953, és 30 30 30 953, ide is várjuk a kérdéseket. Azt írja valaki, hogy kérhet-e a közös képviselő külön juttatást az éves beszámoló költségvetés előterjesztéséért?
Kérni kérhet. Ez egészen bizonyos. A kérdés az az, hogy szerepel-e a társasház és a közös képviselő között létrejött megbízási vagy vállalkozási szerződés, vagy valamilyen szerződésben az, hogy a közös képviselő milyen struktúrában jogosult díjakra. Ha van egy meghatározott díj struktúra, akkor az kérheti és az jár neki. Azon túlmenően bármiféle változtatás vagy eltérés az társasházi közgyűlési döntést igényel.
Igen, hát Kaplony úr is nagyjából ezt szoktam mondani, hogy meg lehet, igen, abban is állapodni, hogy bizonyos fázisait az ő munkájának az külön díjazásért.
Nem is biztos, hogy indokolatlan ez egyébként.
Nem, tehát, abszolút nem. Sőt, ugye olyan is szokott lenni, hogy külső szakértőt vonnak be, vagy számvizsgálat, vagy valami, és ennek ugye mindig vannak költségei. Lényeg az, hogy erről a közgyűlésnek kell határozni, ha eddig nem tették meg. Azt is kérdezi, hogy 2025-ben nem volt közös költségemelés, közös képviselőváltás miatt a mostani közös képviselő 8% emelést indítványoz 26 januárjától visszamenőleg, megtehető, vagy csak a mostani közgyűlés napjától. Tehát lehet-e visszamenőleg?
Ha a társasház úgy dönt, és nyilván a pénzügyi helyzet a társasháznak igényelheti azt, hogy egyébként ez visszamenőleges hatálya szülessen meg, nem kizárható.
Jó, tehát megegyezhet így a lakóközösség is. Igen. Csak lényeg, hogy legyen róla döntés.
Igen, a kérdésekből az tűnt ki, minthogyha a kérdező túlzottan nagy hatalmat vindikálna a közös képviselőnek, de nem. A közös képviselő végrehajt. Képviseli a társasházat, és végrehajtja a társasházi közgyűlési döntéseket. Ennél fogva a legfőbb döntéshozó az a közgyűlés.
Így van. 24 06 953, 24 07 953, lehet telefonálni, és 30 30 30 953, ide várjuk a kérdéseket. Azt mondja, 4 lakásos társasházban lehet a szavazati jog 25-25% a tulajdoni hányadok helyett?
Lehet. van is rá példa, tehát az az általános, hogy a tulajdoni arányokhoz igazodóan alakulnak a szavazati jogok is, de az is lehetséges, hogy albetétenként egységesen egy-egy szavazata van mindenkinek.
Ezt mibe kell foglalni? Alapítókiratba?
Alapítókiratba, így van.
Ahhoz viszont 100% kell, hogy...
Igen.
Tehát akkor, de hát, ha ekkor a házban úgy gondolja, hogy mindenki, akkor talán azt is meg tudják szavazni.
Igen, bár kérdés az, hogy miért gondolná azt a kisebbik lakás
tulajdonos,
hogy neki kevesebb is elég, vagy neki több jár,
igen,
és a nagyobb miért gondolná, hogy neki kevesebb
jár. Igen, mert általában ez minden házban így van, hogy az ember elmegy egy ilyen szavazásra, akkor kiszámolják, hogy nem tudom, 100 000 per, nem tudom én, 1826-ot rész, és akkor nem a darabra megjelent tulajdonosokból számolják, hanem a tulajdoni hányad arányában. Én is azt látom, hogy ez a legelterjedtebb, ilyen még nem is találkoztam, hogy
elvileg
nincs akadálya. Azt mondja, hogy a társasház közös képviselője semmilyen dokumentum ellenjegyzését nem hajlandó megcsináltatni. Mi lehet ennek a következménye, és hogyan lehet kötelezni ezeknek a tevékenységnek az elvégzésére? Ezt nem is értem. Mi az, hogy milyen dokumentumok ellenjegyzését nem lehet hajlandó?
Én sem értem. Ugye a társasházban az ellenjegyzés az egy nem nagyon ért. Tehát ott valamilyen ügyvédnek kellene lennie. Bizonyos okiratokat ahhoz, hogy azok például az ingatlan nyilvántartásba bejegyezhetőek legyenek, mármint az abban foglalt tartalom, ahhoz szükséges lehet ügyvédi ellenjegyzés. De így
közös képviselőnek nincs el, tehát lefelé mondjuk egy közgyűlési jegyzőkönyvet ír alá, de az se ellenjegyzés.
Igen, és azt egyébként nem kell ellenjegyezni, kivéve, ügyvédnek sem, kivéve, hogyha egyébként az lenne a cél, hogy az valamilyen hatással legyen az ingatlan nyilvántartásra.
Most egyébként ez a hallgató, jól látom, a Viberen villog az a kis írós részlet, valószínűleg erre majd valami több részletet megír, és akkor talán SMS és beszámoló. Beszámoló.
Ja, hogy ezeket nem akart ellenjegyeztetni? Ezeket nem is kell.
Igen. Ja, megcsináltatni ráadásul, igen. Ja, akkor nem kell. Nem kell ügyvédi.
Ellenjegyzés semmiképpen nem kell. Az SMS-hez talán nem állt egyébként az ügyvédi közreműködés, de az egy közgyűlési határozatban
foglalt. Igen, tehát az vagy csinálják, vagy nem is, hogy kvázi mint szakértőként vesz részt, de nem kvázi nem hitelesíti. Tehát nincs egy olyan törvényi előírás, hogy neki egy SMS-t ügyvéddel ellenjegyeztetni kell. Hát a beszámoló meg egészen biztosan nem kell, úgyhogy azt én is meg tudom mondani. Jó, tehát akkor nem kell ez a válaszunk. 24 06 953, 24 07 953. Most jött el most már itt nem tudom, tudom mondani, hogy a műsor közepi válság, tehát, hogy most van az, hogy kevés a hallgató, és majd az utolsó 13,5 percre szokott bejönni még körülbelül 6, úgyhogy most telefonáljanak, mert most lehet bekerülni a műsorba, 30-30-30-95-3, nézem, mert a Viberrel is azért haladtunk szépen, erre válaszoltunk, ez is megvan, jó, akkor ezekkel megvagyunk, akkor jöhet az ingatlan jogról a Zoli által szerkesztett, felügyelt Facebook csoportról, aminek immáron mennyi tagja van?
Hát 68 000.
68 000-nél tart, az igen. Ezt is ajánljuk mindenkinek, Facebookon írják be, hogy ingatlan jog, és rengeteg olyan történet van, ami tanúsággal szolgálhat mindenkinek. Hát Zoli küzd rendesen a kommentek sűrűjében, mert hát ugye tudjuk, hogy a Facebook az hozza azokat is, akiket nem kell, hogy van, de egyébként nagyon releváns válaszokra is rá lehet ott bukkanni, sőt, azt mondja, ezt onnan idézem, van egy 36 négyzetméteres lakásom, amit szeretnék eladni. Az előző tulajdonos ketté választotta az eredetileg egy szobát két fél szobára, illetve 8 és egy 9 négyzetméteres, egy gipszkartonfal van beépítve, így most nincs a lakásban 12 négyzetméternél nagyobb helyiség, így kaphat a rá lakáshitelt a vevő? Ez bankja válogatja? Vagy...
Hát alapvetően ugye nem nincs szobaméretű szoba az ingatlanban. Ha komoly vevő érkezik, akkor egy gipszkarton fal talán nem képezi akadályát annak, hogy létrejöjjön.
Hát azt elég gyorsan le lehet bontani. Tehát, hogyha, de ezt ismered azért valamennyire a bankoknak a...
Hát nem találkoztam ilyen problémával, úgyhogy nem tudom megmondani egyébként, hogy ez a 8 és 9 négyzetméteres két helyiség, ami a szobaméretet nem érik el, az alkalmassá tenni.
De még az is lehet, hogy van olyan törvény, ami arról szól, hogy egyébként nem tudom, milyen típusú falnak kell ott állnia, és ez lehet, hogy olyan, egy galéria, hogy nem tudom.
Lehetséges.
Hogy nem,
de szerintem ez
nem a szerkezeti
nem fogja szűkíteni az érdeklődők számát, mert igen, ez könnyen megoldható.
Azt mondja, tartási szerződés során nevünkre került az ingatlan fél-fél részben, közben az idős úr elhalálozott, holtig tartó haszonélvezet volt bejegyezve, a lányát megilleti bármilyen rész, nem. Az ingos nem.
Nem. A haszonélvezeti jog az megszűnt. Tehát
hát az igen, az a halála megszűnt.
Megszűnt, így van. Az nem forgalomképes, tehát a haszonélvezeti jog mentén semmi nem képzelhető el a lány javára. Attól függően, hogy a tartásdíj, hogy a tartási szerződés mikor született, hogyha a halált megelőző 2 éven belül, akkor a lánynak lehet köteles rész iránti igénye az eltartókkal szemben. Uh-huh. De ha 2 évnél régebben született a halálhoz képest, akkor semmilyen.
Uh-huh. Ez fontos, ezt még nem hallottam, hogy van ez a 2 éves szabály.
Van köteles rész esetében a új PTK, ami ugye 2014-es hatályba lépésű, tehát annyira azért már nem új, ő az vezette be ezt a rendelkezést, hogy...
Hát igen, ez a visszaérésekre az, tehát hogy valakinek a halál előtt 1 héttel aláíratnak igen, egy ilyet, és igen. Akkor ezzel kilövik a törvényes örökösöket, úgyhogy ennek megvan a maga logikája szerintem is. 24 06 953, telefonáljanak, vagy küldjék továbbra is a kérdéseket a 30 30 30 953-ra, és akkor jöhet a következő hallgató. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Érdeklődni szeretnék, hogy közös képviselőt.
Igen?
Közös képviselőt hogy lehet felelősségre vonni?
Mit követett el?
A rosszul vagy el nem végzett munkája után a közgyűlésen kívül.
A közös képviselők fölött a törvényességi felügyeleti jogkört az illetékes, tehát az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzati jegyzője látja el. Tehát az egyik lehetőség az a jegyzői bejelentés és egy ilyen törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezése. Túlságosan sok reménnyel nem kecsegtetném, nem biztos, hogy ennek a hatékonysága meg fog felelni önnek, de egy próbát megérhet, illetve hogyha úgy ítélik meg, hogy ez a nem megfelelő működés, vagy nem szabályszerű működés, az esetleg súrolja, vagy át is esik a büntetőjognak a területére, akkor természetesen a rendőrségi feljelentés, büntetőeljárás kezdeményezése is egy lehetőség a társasház kezében.
Milyen problémáik vannak?
Például, hogy a közgyűlési jegyzőkönyvet nem hozta nyilvánosságra. Az összes közgyűlési jegyzőkönyv hiányos, már amit utólag adott. A tartalma az egy másik kérdés, azt tudom, hogy bonyolultabb, de ha már bíróságnál tartunk, azt még azért megkérdezném, hogyha én megtámadom mondjuk a közgyűlést, és egy határozatot teszni, én megpróbáltam, és azt az információt kaptam, hogy X összeget be kell érte fizetnem, igen. Amit majd a per után esetleg visszakapható.
Minden perben, vagy majdnem minden perben kell a felperesnek, a pert kezdeményező félnek eljárási illetéket fizetni. Ez lehet az az összeg, amiről ön beszél. Ez gyakorlatilag az eljárás megindításához szükséges, és ez a visszakapom, ez úgy igaz, hogy ha megnyeri a pert, akkor minden bizonnyal arra fogják kötelezni a pervesztes felet, hogy ezt az összeget fizesse meg önnek. Hogy aztán azon a másik félen ezt az összeget be tudja elhajtani, az egy másik kérdés, de alapvetően a költség megelőlegezése és a költségnek az ítéletben való szerepeltetése az így néz ki.
És, nekem ebből a szabad még kérdeznem, az a problémám, hogy én a társaságot vagy a közös képviselőt perelem be, és megnyerem, ez feltételezés, akkor a közös képviselő nem a saját vagyonából fizeti ki, még akkor se, ha az ő hibáját sikerül.
Ebben igaza van. Ön egyébként, ha a társasházi közgyűlési határozatot támadja, akkor valóban a társasház lesz az alperes, és a társasház lesz köteles megtéríteni az ön költségeit, és igen, ilyen értelemben a közös képviselő az tulajdonképpen kockázatmentesen működik jogszabálysértően, mert nem az ő pénze az, ami kockán forog.
De amit ő meg akar támadni, közgyűlési határozatot, azt a többség egyébként elfogadta?
El. Csak úgy tudom megtámadni, hogyha elfogadják.
De világos, de akkor ezek szerint nem lehet, hogy az ön véleménye az, ami kisebbségi? És a többieknek ez megfelelt?
Ezt a társasházi viszonyokat ismerve ezen el lehet vitatkozgatni.
Hát de...
Általában a társasház az úgy működik, legalábbis itt a környéken, vagy nálunk mindenképpen, hogy teljes 50 lakásos társasház, abból elmegy 4 vagy 5.
Hát...
akik azért mentek oda, mert meghívta őket az, akinek éppen valami elfogadott dolga van.
Hát, nézze, ez egyébként, meg, hogy mondjam, én szerintem miatt elkezdene pereskedni, ugye 10%-a a tulajdonosoknak összehívhat közgyűlést. Hogyha elegen vannak azok, akik önnel egyetértenek, és szerintük ez a közös képviselő nem megfelelően képviseli önöket, nagyon egyszerűen le lehet váltani, lehet hozni rögtön egy újat, meg lehet szavazni, ugye, hogyha az első közgyűlésen nincs ott az 50%, akkor 10 perc múlvára ugye van egy újabb közgyűlést, össze lehet hívni, és akkor már a jelenlévőknek a többségével ezt végig lehet csinálni. Én nem hiszem, hogy ennek annak túl sok értelme lenne, önök most elkezdene ez ügyben pereskedni.
Valószínűleg ez is egy járható út, illetve könnyebben járható út, mint a pereskedés.
A közös képviselőt semmiképpen nem lehet pénzügyi lefelelősségre vonni. Rossz elszámolás, vagy bármi, tehát semmilyen módon nem lehet a közös képviselőt a saját pénzéből megfizettetni az elkövetett hibáját.
Ha az ő tevékenysége kárt okoz, forintosítható kárt okoz, például a társasház pályázni szeretne valamilyen pénzügyi lehetőségre, és megszavazza a társasház, hogy igen, erre pályázunk, megbízzuk a közös képviselőt arra, hogy a pályázati anyagot állítsa össze és nyújtsa be, és ő ezt rosszul nyújtja be, akkor például ez teremthet egy kártérítési igényt. De önmagában azt forintosítani, hogy nem jogszabályszerűen működik, mert nem bocsátja a lakók rendelkezésére a közgyűlési jegyzőkönyvet, az kizárt.
Jó, köszönöm szépen. Tehát a közös képviselő az mindenképpen nagyon be van ágyodva. Nem tudja, az új társasházi törvény elindult valami olyasmi, hogy a közös képviselőknek különböző bejegyzések, meg egyéb kötelezettségei vannak. Ez nem az irányba halad, hogy esetleg felelősségre lehessen vonni?
Hát ez az, ami a kötelező ingatlan nyilvántartási megjelenítésüket jelenti, az biztos, hogy nem jelenti azt, hogy a felelősségre vonás irányába is ellépett volna a jogalkotó, úgyhogy nemleges a válaszom.
Hát köszönöm egyébként szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Hát amúgy a PTK és a BTK az irányadó nyilvánvalóan, mint mindenkivel kapcsolatban, de mondom, én azért az ilyenek ügyekben óvatosabb lennék, mert mindig van olyan lakó, akinek nem tetszik adott esetben az, hogy mint a többség elfogadott, és itt most például kifejezetten magamról is beszélek, mert nálunk is gyakran születnek olyan döntések, amikkel marhára nem értek egyet, de hát, hogyha egyszer megszavazta a többség, akkor ez van. Most ha mindenki ilyenkor bíróságra menne, akkor gyakorlatilag megbénulnának. Hát nem bénulnának meg, mert hogy ő erre költhet, és akkor utána pedig ez
az
lesz.
Az egyébként nem kizárt, hogy a sérelmet szenvedett jogi érdekében sértett kisebbség megtámadjon egy közgyűlési határozatot. Tehát ilyen értelemben nem kell elfogadni a többségnek az akaratát, csak az nem azt jelenti abóvó egy döntésre, hogy nem tetszik, akkor azt megtámadom, mert egyáltalán nem biztos, hogy az meg fog állni a bíróság előtt.
Igen, hát ezért is kerül pénzbe az, hogy az ember, mert különben nem kerülne pénzbe, akkor mindenki minden héten menne a bíróság.
Így is elég sok ilyen.
Így is elég sok. Igen. 24-06-953, 24-07-953 és 30-30-39-53 most lehet telefonálni, ne az utolsó 12 percben, mert megint lesz akkor, aki kimarad. Azt hiszem, hogy átnéztük a Viberről. Mindent elmondtam, na akkor jön az ingatlanjogról. Az Iker szomszédunk kertjében van a mi vízóránk, azzal fenyeget, hogy el fogja zárni a vizet. A 74 éves férjemet állandóan zaklatta, fenyegeti, a kerítést is megmagasította, a közös kerítés mellé is épített egy tárolót, és a kerítést a másik szomszéd oldalát használva, mondom, így akart spórolni. Na szóval itt ebből a történetből inkább az a lényeg, hogy mi van akkor, hogyha elzárja a vizet. Hát ugye ez a szolgalmi jog és környéke, hogy...
Hát igen, ráadásul az, hogyha az a kérdező birtoklását zavarja vagy akadályozza, akkor ez egy birtokháborító magatartás is. Lehet kérni jegyzőnél, bíróságon ettől való eltiltást, akár még kártérítési igény is felmerülhet, és hát semmiféle alapja nincs annak, hogy ezt a lépést megtegye a szomszéd. Ettől még persze nem kizárt, hogy megteszi. A megnyugtató megoldás egyébként...
Saját vízóra.
A saját vízóra, igen. A saját területen a saját vízóra, ami ezeket a problémákat végérvényesen elvágja. Tudom, hogy költséges, meg adminisztratív feladat, meg sok egyéb, de
még mindig egyszerű. Elzárja, akkor lehet ez ügyben feljelentést tenni, nem tudom én, mit lehet csinálni?
Hát azonnal azt mondanám, hogy nagyon értékes japán marhacomb volt lefagyasztva a hűtőben, és vagy nem tudom, éppen azt dolgoztam fel, és nem volt víz, és megromlott is kártérítés. Tehát lehet fikciókra valamit kitalálni, de hát alapvetően az biztos, hogy a szomszédnak ez egy mélyen jogellenes lépés.
Világos. Igen. Jó, jöhet a következő hallgató. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Dezső vagyok. Következő kérdésem van, egy nagyon speciális helyzetről van szó, de valószínűleg nem én vagyok egyedül így az országban. Vettem egy ingatlant, egy gyakorlatilag szerkezetkész házat vidéken, és a háznak annak idején ez a 80-as években épülhetett, lejárt a 10 éves, tehát beadták az építési engedélyt, a terveket is megtaláltam, bár eltért tőle valamennyire az építő, és hát kicsúszott abból a 10 évből, ugye, amit kérhette volna a lemaradási, illetve a lakhatási engedélyt, és én már úgy vettem meg a házat, hogy tulajdonképpen ez nem volt meg. Mm-hmm. Tehát nagyjából egy szerkezetkész ház, én befejeztem a felújítását, ez egy 10 éve vásárolt ingatlan. A felújításból még a külső rész hiányzik, tehát szigetelés, vakolás még ez van hátra, összes nyílászáró csere, belső építészeti dolgok, minden megvan. Viszont ugye rendezni kellene ennek a jogi részét, mert most például a földhivatali nyilvántartásban nincsen ezen ingatlan, ezen a vagy nincsen épület ezen az ingatlanon. Uh-huh. Tehát ugye ez egy ilyen kicsit ilyen csapda, mert annak idején kértek építési naplót, mondtam, hogy hát honnan kerítsek építési naplót, hát ugye nem én építettem, sőt nagyon régen építette ezt valaki, és hogy lehet ugye jogilag rendezni ennek az állapotát úgy, hogy ennek meglegyen uh-huh.
Alapvetően egy picit tárgyi tévedést tartalmazott a kérdése, miszerint is letelt az a 10 év, amíg mondta ezt ön, hogy letelt az a 10 év, amíg használatba vételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt lehetett kérni. Az attól nincs eltiltva, vagy az nincs kizárva, hogy fennmaradási engedélyt most kérjen. És gyakorlatilag ez a kérdésére a válasz, hogy ebbe az irányba kell ellépnie, hogy ennek az ingatlannak meglegyen a fennmaradási engedélye, az egyrészt legalizálja magát a felépítményt, ez nyilvánvalóan kifoghatni egyébként az ingatlan értékére is, de ez egy mellékszál, illetve a fennmaradási engedélyt követően a földmérői vázrajz alapján feltüntethető az ingatlan nyilvántartási térképen a felépítmény.
Igen, de az még csak az első lépés lenne, nem? Hogy egy földmérővel... Ugye
nem, az nem az első lépés. Először fennmaradási engedély. Aztán földmérő.
Beszéltem valakivel egyébként, aki szintén egy szakértő, egy picit bonyolultabban vázolta azért, és hát itt ugye különböző... Az a helyzet, hogy megmondom őszintén, hogy én beszéltem annak idején a földhivatallal, tehát konkrétan azzal a kollégával, vagy azzal az illetővel, aki ugye ezért felelős, és hát ő mindenképpen építési naplót kért. Na most, amikor beszéltem valaki mással, még idén évelején, aki egyébként főépítész, itt Nógrád megyei főépítész, ő azt mondta, hogy a kiméréssel kellene kezdeni, és mindenképpen ugye a külső részt, azt, tehát nem látszódhat ki tégla, de nyilván ugye be kell szigetelni és be kell vakolni, mert most a szigetelés az nem feltétlenül kötelező, de nyilván ilyenkor ugye ezt kellene megcsinálni, és akkor kimennek és ezt megnézik, de első körben a kimérés, és utána...
A kimérés követően... alatt a vázrajzot, értjük a földmérői vázrajzot?
Tehát, hogy pontosan
azt megcsináltathatja most, hiszen annak nincs akadálya, hogy oda menjen egy földmérő, és megcsinálja azt a vázrajzot, ami majd a rajz, tehát az ingatlan nyilvántartási térkép változásának az alapja lesz, de az egészen biztos, hogy addig ő nem fog semmit az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztetni a térképre, amíg nem lesz ennek a felépítménynek egy használatba vételi vagy egy fennmaradási engedélye. Tehát ezért mondom azt, hogy szerintem a logikusabb sorrend az a fennmaradási engedély, és aztán a földmérői vázrajz, és aztán az ingatlan nyilvántartási térképnek a változtatása, de annak nincs akadálya, hogy megcsináltassa előre a vázrajzot, csak értelmesen nagyon.
Kérdésem az, hogy ugye hogy lehet elindulni egy ilyen ügyben a fennmaradási engedély esetében, tehát a földhivatalnál kell kérni.
Nem, a földhivatalnak ebben a pillanatban még semmi köze nincs ehhez a történethez. Neki majd csak a vázrajz alapján a térképen kell valamilyen változtatást eszközölni. Itt az építéshatósághoz kell mennie, ami ugye az utóbbi időben átkerült az építéshatósági jogkör a megyei kormányhivatalokhoz, illetve a járási hivatalokhoz, tehát alapvetően az illetékes járási hivatalnál induljon el, és ott fognak tudni részletes tájékoztatást adni, hogy miként szerezhet erre az ingatlanra, erre a felépítményre fennmaradási engedélyt.
Valószínűleg ezt valaki, gondolom, helyszínen megnézi, és...
Bizony.
Ugye most már állítólag statikus véleményet sem lehet kérni, tehát ezt...
Ne találgassunk, szerintem kérdezze meg a kormányhivatalt, illetve a járási hivatalt, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy megkapja erre az ingatlanra a fennmaradási engedélyt. Hozzáteszem, nem biztos, hogy megkaphatja. Az egy fontos dolog, hogy fennmaradási engedélyt akkor fog tudni szerezni erre az ingatlanra, hogyha vagy a mostani, vagy az építéskorabeli jogszabályoknak ez megfelelt, vagy megfelel. Tehát azért van ebben némi bizonytalanság, de ezeket már a kormányhivatalnál, illetve a járási hivatalnál kell megkérdeznie.
Hát igen, csak akkor ez így valahogy így lebeg, de nincs megoldva, így lebeg a levegőben.
Az bizony előfordulhat, hogy az épület az áll, ameddig áll. Szankciók már nem érhetik, mert több mint 10 éves az építés, és sem bírsággal, sem bontási kötelezéssel nem érinthető. De nem lesz rá engedély, és nem jelenik meg az ingatlan nyilvántartási térképen.
Akkor forgalomképtelen onnan képtől
kezdve? Még csak az sem, hiszen ahogy ő megvette, el is tudja adni. De ez egy ilyen, valóban egy ilyen levegőben lógó, vagy ilyen ex-lex állapotú ingatlan lesz, ameddig áll, addig áll, csak nem lesz legalizált, de igazán negatív szankció sem érheti.
Nem lehet rá fölvenni például.
Az biztos egy értékesítésnél egyébként ezt nem vehető.
Jó, köszönjük szépen. Mennünk kell tovább, mert vannak még hallgatóink. Köszönöm. Minden jót. Viberről kérek egy kis türelmet a hallgatótól, hogy itt is tudjunk haladni, ugye hát, hogy ezt megjósoltam, a műsor második felére megérkeztek a kérdések. 10 hónapja nem kerül bejegyzésre a tulajdonjogunk, gyakorlatilag nem tudunk bejelentkezni a lakcíme, érvényes lakcímkártya nem állítható ki, 10 hónapja ül rajtuk a hivatal. Mondd a rémtörténeteidet, kérlek.
Igen, semmiképpen nem normális a helyzet, ezzel nem árulok el nagy titkot. Annyiban meg mégiscsak szokásos, hogy mostanság előfordul ilyen. Mi az elmúlt napokban szeptemberi és októberi kérelmeinkre kapunk végzéseket, ami azt jelenti, hogy 3-6, tehát 8-9 hónapnál tartunk, igen, 10-nél talán még nem, de azon sem csodálkoznék. Tehát sajnos a földhivatalok működése, különösen Budapesten és egy-két agglomerációs földhivatalban ilyen, ez történik. Azért én annak mindenképpen utána néznék, hogy minden be van-e adva a földhivatalhoz, ami ahhoz szükséges, hogy az önök tulajdonjogát bejegyezzék. Szerződések, bejegyzési engedélyek, díjak be vannak-e fizetve, földhivatali kérelem rendben be volt-e nyújtva, az esetleges mellékletek, amik voltak, akkor azok be vannak-e nyújtva. Tehát, hogy legalább az ne, amiatt ne veszítsenek további időt, hogy a földhivatal most valamikor majd egyébként nyilvánvalóan elő fogja venni ezt az aktát, és akkor ne fedezzenek fel benne hiányosságot, mert akkor a hiánypótlás miatt további idő megy el. Tehát ennek azért az ügyvéd segítségével utána néznék, de egyébként meg azt mondom, hogy ha már 10 hónapja nem történt ez meg, akkor azt gondolom, hogy ez most már tényleg csak napok kérdése lehet.
Amen. Jöhet a következő hallgató. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Varga Judit vagyok. Van egy olyan problémánk, hogy társasházban lakunk, és a fölöttünk lévő lakás az egy önkormányzati lakás. Az önkormányzati lakásban nem laknak jelenleg, de harmadjára áztatnak be minket. Oly mértékben, hogy a plafonunkról csöpög a víz. Kétszer a biztosító kifizettette a háznak a biztosítására. A harmadiknál a közös képviselő azt mondja, hogy 3-szor nem fizet a biztosító. Mi már telefonáltunk jobbra-balra, segítséget sehonnan nem kaptunk. Merre lépjünk? Szeretnék erre, hát ha tudnak erre választ adni nekünk.
Ha nem lakik senki a lakásban, akkor hogyan áznak abból a lakásból?
A WC-tartályból áznak. Tehát ezt gyorsszervíz megcsinálta. Most éppen nem folyik, be tudnak menni, mert már van kulcs is a lakáshoz. De ott állunk sárga plafonnal vízesen.
Tehát minden kétséget kizáróan megállapítható az, hogy az önkormányzati lakásból áznak.
Igen, és igen, ne, és nem a társasházban.
Jó, akkor viszont az önkormányzatnak egyrészt lenne egy olyan kötelezettsége, hogy ezt a károkozási helyzetet megelőzze, másrésztről pedig minden további kárnak a megtérítésére is kötelesek, illetve kötelezhetőek lennének. Én feltétlenül egy meglehetősen dörgedelmes levélben tájékoztatnám őket erről a helyzetről, az ő lehetőségeikről és kötelezettségeikről, és adott esetben igen, pert lehet indítani, és való igaz, hogy a biztosító nem fog, talán már a második alkalommal is túlzás egyébként, de a harmadik alkalommal abszolút érthető, hogy nem akarnak fizetni, hiszen
elvárható az a magatartás, hogy ez ellensen, mert hogy akkor ez az erővel ők ugye minden nap. Hát az ő, igen.
Telefonáltunk már, olyan telefonszámot kaptunk a közös képviselőtől, akinek már 7, aki nem dolgozik 7 éve ott.
Ilyen ügyekben azzal szoktam kezdeni az ügyfelek felé, hogy mostantól kezdve a kommunikáció kizárólag írásban. Legyen nyoma. Minden tértivevényes levélben, de minimum e-mailben, de inkább tértivevényes levélben, amit sokkal jobban kezel az önkormányzat is a válaszadás és az ügynek a kezelése kapcsán, mint az, hogy egy tetszőleges emberrel beszélnek az önkormányzatnál, aminek nincs nyoma, nem tudják, hogy holnap ott fog-e még dolgozni, és holnap után már ő maga sem fog emlékezni arra, hogy ígérte valamit, vagy mondott valamit. Tehát mostantól kezdve kizárólag tértivevényes levélben kommunikáljanak az önkormányzattal. És nagyjából annak mentén, amit az előbb mondtam, kötelezettségeik vannak, és kártérítési kötelezettségük és felelősségük is van.
Jó, akkor még egyet szeretnék kérdezni, hogy milyen osztályra?
Ebből nem kell nagy ügyet csinálni egyébként. Egyébként minden önkormányzat egyébként máshogy is hívják ezeket az osztályokat, meg részlegeket, meg nem tudom miket. Ebből nem kell nagy ügyet csinálni. Beküldi az önkormányzathoz a levelet, a levél meg fogja találni majd a gazdáját.
Rendben.
Nagyon köszönjük szépen. Köszönjük
sokan. Viszont hallásra köszönjük.
Várj belőle a kérdés, a lakás 50-50%, én is a feleségem tulajdon, a feleségem jogilag nem váltunk el, de több mint 15 éve külön él, mással a lakás összes költségét beleértve házlakás külső szigetelését hivatalosan bizonyított kölcsön igénybevételével és kifizetve én álltam állom, ez egy lakótelepi lakásról beszélünk, 3 gyermekem van, szeretném az én tulajdon részemet csak az egyik gyermek részére véglegesen átadni. Tehát ez egy ajándékozás nézik ki, mi a jogi lépés.
Kell egy ajándékozási szerződés azzal a kiválasztott gyermekkel, ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett szerződés, és már is bejegyzi a földhivatal, remélhetőleg nem 10 hónap elteltével a tulajdonosváltást. Azt azért tudni kell, hogy az ajándékozás esetében, ha az ajándékozás megtörténtétől számítva 10 éven belül elhalálozik az ajándékozó, úgy a másik két gyermeknek lehet köteles rész iránt igénye ezzel a harmadik megajándékozott gyermekkel szemben. Tehát ha ezt az ajándékozást meglépi, akkor ez csak nem végérvényessé, de bármiféle következő lépést kizáróan csak 10 év múlva lesz mindenben megfelelő az ön szándékának. Ha 10 éven belül elhalálozna, akkor a két gyermek felléphet a harmadikkal szemben, úgyhogy érdemes akkor még 10 évig élni.
Jó erőben lenni.
Jó erő, így van.
Gyorsan egy következő hallgató még így a végére. Jó napot kívánok! Nem, nincs, akkor viszont megyünk tovább a Viberen lévő. Azt mondja, közös osztatlan tulajdonú telken van két ingatlan, az enyém és a szomszédomé, ügyvéd előtt kötöttünk területhasználati megállapodást, a használatba vett területek belső kerítéssel is ki vannak jelölve, ha a szomszédom eladja a saját ingatlanát, és az új tulajdonos nem fogadja el a korábbi használati megosztást, mit lehet tenni?
A kérdezőnek semmit, nem kell semmit tennie, használja továbbra is azt a részt, amivel megállapodott a korábbi tulajdonostársal, és ahogyan az a szerződés szól, vagy megállapodás szól, úgy használja az ingatlant. Ha majd a szomszédnak, az új tulajdonosnak nem tetszik, akkor ő pert indíthat a használat újrarendezése iránt. Hogy ezt milyen sikerrel teheti meg, az egy másik kérdés, nem túl nagyja.
Jó, azt mondja, hogy van még pár percünk, 24.06.953, 24.07.953 és 30.30.30.953. Nézek technikus kollégámra, hogy van-e nem. Nem értük el azt a hallgatót, mert ő itt volt a vonalba, de úgy látszik, hogy letette. Jó, azt mondja, hogy ezt olvastam. A szembelévő házsor tetején 6-8 darab forgó fém szellőző van, amire egész nap tűz a nap és villog a mi lakásunkban, a szemünkbe egész nap a félig lehúzott redőny sem segít, mert átvillog a réseken, tavaly valamennyire lefestették a forgó részt, de nem segített, zavaróan villog továbbra is. Mit lehet tenni?
Hogyan kezdődött? Bocsánat.
Tehát, hogy ez egyébként, hát házsor tetején van ez a szellőző, tudom, hogy így megy a forog, fúj a szél, az forog, és ez villog be a lakásba nekik.
Tehát a nap visszatűzőzik.
Igen, igen, igen. Hát, ez birtokvédelmet lehet kérni, vagy nem tudjuk.
Hát elvileg biztosan lehetne egyébként. A tanácstalanságom elárulja, hogy ezzel a problémával még nem találkoztam. Nem tudom, hogy ezek a fényvédő fóliák az ablakokra.
Hát igen, azt írja, hogy igen, tehát hogy valamennyire lefestették a forgó részt, de nem segített.
Inkább az ablak oldaláról közelíteném meg valamilyen fényvédő fóliával.
De jogilag nem nagyon tud ezzel mit csinálni azon kívül, hogy...
Hát a birtokháborítás az egyébként kétségtelen, de...
Tehát nem lehet kötelezni őket arra, hogy más technológiai megoldást válasszanak. Ilyenkor mi kirendelnek egy szakértő, aki bemegy a lakásba, és ő elkezdi érzékelni, hogy hány lumennel...
Szürreálisnak hangzanak a megoldási lehetőségek, ezért vagyok tanácstalan, de egyébként igen. Tehát igen.
És akkor meg... Hát ez egy nagyon nehéz dolog, igen.
Én az ablak oldaláról közelíteném.
Tehát tényleg abszolút együttérzésem Eszternek, hogy vannak ilyen idegesítő dolgok, amikkel egyszerűen nem lehet mit csinálni, és akkor a leggyakoribb például az zúgó klímák, meg a nem tudom hát, én, az, hogy rengeteg ilyen van, és ezekre valójában a kommunikáción túl nagyon nehéz megoldást találni, mert ezek jogilag évekig, vagy sőt, hát nem minden, a jog nem mindenre tud.
Igen, igazán jó, és praktikus, és értelmes megoldást nem mindenre tud
kínálni. Van fólia az ablakon, hát nem tudunk itt erre mit mondani. Sajnálom.
Az egyetlen ötletünk.
Ha gyorsan föl tudja tenni a hallgató a kérdését, akkor van még egy szűk 4 percünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én Török István vagyok Tatabányáról. Azért telefonálok, haszonélvezeti joggal kapcsolatban telefonálok. Van egy a testvérednek a dolgairól van szó, van neki 3 csemetéje, 3 gyereke, felnőtt gyerek, és a harmadik gyerekre íratta az ingatlan haszonélati joggal. Uh-huh. Na most röviden fogom, tehát ez a gyermek nem látja el igazán a szülői gondoskodási feladatokat. Tehát, hogy hova lehet fordulni, az a haszonélvezeti jogos, hogy lehet, mert tulajdonképpen a másik két gyerek nem kapott semmit.
Uh-huh. És valami a közöttük létrejött szerződés tartalmaz arra vonatkozó kötelezettséget, hogy ennek a megajándékozott gyermeknek tartania kell a szüleit, vagy ápolni kell a szüleit, vagy segíteni kell a szüleit?
Nem tudok hozzászólni, mert mit
pedig ez egy kulcskérdés, mert hogyha tartalmaz valamit ez a szerződés, nyilván fontos, hogy pontosan mit és hogyan tartalmaz, akkor el lehet gondolkodni akár egy ajándék visszakövetelésén is, de ha nem tartalmaz a szerződés semmit, akkor meg nagyon korlátozottak a testvérnek a lehetőségei.
Semmit nem lehet kezdeni ezzel a haszonélvezeti joggal.
Hát a haszonélvezeti jog alapján a testvére jogosult használni az ingatlant.
Úgy van.
És ő használja?
Ő használja a gyermekével együtt. A gyermeket kizárja minden lehetőségből, egy televízió tönkre megy, nem foglalkozik vele.
Jó, ha neki van haszonélvezeti joga, akkor kérheti azt akár bírósági úton is, hogy a gyermeke hagyja el az ingatlant, vagy akár a bíróság is kötelezheti a gyermekét arra, hogy hagyja el az ingatlant. Tehát,
de 81 éves a testvérem, hát, tehát ő már nem képes arra, hogy agyilag is teljesen leépül, mert ez a külvilágtól le van zárva.
Jó, akkor viszont nem tudok megoldást kínálni, mert ha peren kívül nem lehet egy jogvitát elintézni, mint ahogy a jelek szerint ezt most nem lehet, akkor a perbeli lehetőségek kínálkoznak, de ugye erre ön azt mondja, és értem természetesen, hogy a testvére életkorából, állapotából fakadóan már nem akar pereskedni, vagy nem tud pereskedni. Oké, csak akkor az én lehetőségem, mint itt válaszadó vagy ügyvéd, korlátozottak, mert akkor nem tudok megoldást kínálni.
Jó. És a másik két gyereknek esetleg keresni valamilyen formában?
Minden csak akkor, a két gyerek szempontjából csak akkor élet fel bármi is, hogyha megnézzük azt az ajándékozási szerződést, amit a testvére kötött a gyermekével, és ismerjük annak a tartalmát, és a tartalom alapján el lehet kezdeni gondolkodni, hogy van-e valamilyen lehetőség. De ehhez egyébként egyértelműen szükség lenne egy ügyvédre, tehát kellene az a szerződés, és aztán ügyvédi konzultáció, és talán ott ki lehet találni valamit, hogy milyen lehetősége van a testvérének.
Jó, köszönjük szépen, viszont véget ért a műsor. Köszönjük szépen, hogy telefonál. Minden jót kívánok. Na, Zoli, hát ahogy lehetett számítani, az utolsó 20 perce nagyon beleúztak, hallgatok, és most még a Viberen van egy csomó kérdés, elnézést kérek. Kérem, amikor legközelebb két hét múlva fog jönni Zoli, ezt már megbeszéltük, akkor jöjjenek rögtön a műsor elején, és akkor még lehet telefonálni is. Jövő héten pedig érkeznek az ingatlanos szakértők, megbecsüljük majd a lakások értékét. Leocki Mériamnak és Tuder Dánielnek köszönöm szépen a segítséget, tehát jövő héten folytatjuk.
Kulcsra kész. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsorát hallották.